Folytatódik a katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Képzési hitelnével lesz igényelhető tavasztól a diákhitel új formája, amit a felnőtt képzésben és a szakképzésben résztvevők igényelhetnek majd, mondta a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatója. Magyar Péterrel Szabó Gergő készített interjút.
Egy teljesen új területen kezdünk egy finanszírozást, ez a szak- és felnőtt képzés területe. Előzetes számítások szerint ez körülbelül 150 ezer embert érinthet, de akár ez felmehet 200 ezer főig is az érintett célcsoport. Összehasonlítva ez a felsőoktatással, mint egy 250 ezer hallgató van, látszik, hogy ez a Diákhitelközpont életében és nyilván a társadalom életében is egy nagy változás. Ugye két nagy képzési hitel bevezetéséről döntött a kormány. Egyrészt egy kötött felhasználású hitelről és egy szabad felhasználású hitelről, ugyanúgy, mint a felsőoktatás területén. Amit érdemes elmondani, hogy az alapvető koncepció és politikai döntés az volt, hogy a felsőoktatási diákhitelekhez nagyon hasonló feltételekkel tudjanak majd a szak- és felnőtt képzésben résztvevők is igényelni hiteleket, és ennek megfelelően a szabad felhasználású hitel úgy hasonlóan a diákhitel 1-hez, amely augusztus 15-től kerül megemelésre, havi maximum 150 ezer forintig lesz igényelhető, és megegyezik a kamata majd a diákhitel 1 kamatával, ami jelenleg történelmi minimumon van 1,99%, valamint lesz a kötött felhasználású hitel, ami szintén megegyezik a felsőoktatási hitellel, hiszen ez is kamatmentesen lesz elérhető. Itt két ágról érdemes beszélni. Egyrészt, hogyha valaki egy iskolarendszerű szakképzésben vesz részt, vagy egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt felnőtt képzésben, akkor a képzési díjhoz igazodik majd ez a kötött felhasználású hitelnek a maximuma. Amennyiben viszont egy sima képzésben, mondjuk egy felnőtt képzésben lesz részt, akkor maximum 500 ezer forintig lesz igényelhető ez a kamatmentes kötött felhasználású hitel. Ami nagyon fontos még, hogy ellentétben a diákhitelekkel itt 18 és 55 év között lehet majd elérni ezeket a képzési hiteleket, tehát egy szélesebb korcsoport lesz célcsoport, és ami nagyon fontos még is eltérés a felsőoktatási diákhitelektől, hogy ez egy annuitásos hitel, tehát 1 és 10 év között lehet majd törleszteni ezeket a hiteleket, az ügyfélnek a döntése az, hogy majd milyen hosszú törlesztési időt választ, és egyébként a képzéseknek a befejezését követő negyedik hónapban kell elkezdeni majd a törlesztést.
Most már elég széles a termékskála a Diákhitel Központ részéről, és az ön által is említett kedvező kamatot hangsúlyozta. Az összes hitelformára ez a kamatmutató az érvényes, amit említett?
Ugye kétfajta hitelünk van a Diákhitel Központnál, most is egy szabad felhasználású és egy kötött felhasználású, és igen, tehát a szabad felhasználású diákhitel az 1,99%, ugyanez lesz a szabad felhasználású képzési hitelekre is jövő április 1-től, a kötött felhasználású diákhitel az kamatmentes, és ugyanígy lesz a képzési hitelnél is. És van még egy harmadik jelenleg elérhető termékünk, ez a Diákhitel Plusz, amit a kormány a COVID vírus okozta a munkaerőpiaci turbulencia és gazdasági visszaesés miatt vezetett be a diákokat segítendő. Ez egy teljesen kamatmentes, teljesen szabad felhasználású, maximum 500 000 forintig igényelhető hitel, december 31-ig lehet ezzel egyébként élni. És ez egy rendkívül népszerű termékünk, nagyon jó döntés volt a kormány részéről, hogy bevezették. Mai napig majdnem 17 ezeren éltek már ezzel a lehetőséggel, és mi úgy számolunk, hogy ha ez a tendencia folytatódik, akkor év végéig ez a szám fölmehet 30 ezer főre. Így idén több mint 40 ezer új ügyfele lehet a Diákhitel Központnak, ami 2003 óta nem látott magasság, és akár több mint 30 milliárd forint új hitelt is folyosíthat a Diákhitel Központ. És arra számítunk, hogy április 1-től bevezetésre kerülnek a képzési hitelek, akkor ez egy nagyon nagy érdeklődést fog kiváltani, és egy nagy roham várható a Diákhitel Központnál.
Katedra.
A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ajánlást fogadott el, amelyben felkéri 47 tagállamát, hogy nemzeti tanterveikbe és oktatási anyagaikba foglalják bele a roma történelmet. Az ajánlás szerint a romák történelmével kapcsolatos oktatási anyagoknak olyan részeket is kell tartalmazniuk, amelyek nem csupán áldozatként, hanem az európai gazdasághoz és a kulturális örökséghez hozzájáruló szereplőként mutatja be az etnikai csoport tagjait. Az Európa Tanács javaslatáról Exterde Tibor kérdezte Forgács István, romaügyi szakértőt.
Én magam mindenféleképpen örülök annak a lehetőségnek, hogy az Európa Tanács 47 tagállamában ez egy ajánlás lesz majd a Strasbourgból, és lehet ezzel foglalkozni. Az az igazság, hogy mindenféleképpen egy kicsit csalóka az, ami a hírben is megjelent, illetve hát az a szándék, ami Strasbourgból érkezik történetesen, hogy egyfajta erőltetett pozitív képet próbáljanak maga a tagállamok ebben a dologban elővezetni. Nagyon nagy szükség van arra, tehát maga a döntés, maga az ajánlás mindenféleképpen egy jó dolog. Az a nagy kérdés, hogy sikerül-e az úgynevezett tudományos történelem megismertetése mellett a jelenkor legaktuálisabb nehézségeit is egyébként megmutatni majd az adott tagállamok oktatási rendszereiben. Én ezt egy kicsit fontosabbnak tartanám, pont ezért, hogy elkerüljük azt, hogy kimondottan csak egy irányba mutató megközelítés legyen ebben a dologban.
Megvan már írva az európai roma történet? Valahol valaki már leírta már?
Ez a dolog másik része egyébként, hogy minden egyes tagállamban az, ami az adott tagállamban élő roma közösség történelmére vonatkozik, az több mint véleményes, illetve több oldalról, több forrásból lett összerakva. Ebből adódóan nagyon nehéz kanonizálni. Az, hogy a magyarországi cigányság történelmét milyennek látjuk, ezzel kapcsolatban is megoszlanak sok helyen egyébként a vélemények, miközben nyilvánvalóan egyfajta tudományos minimum azért mára már biztosan meghatározható. Az, hogy a többi tagállamban, tehát 47 tagállamról beszélünk, hogy a többi tagállamban az adott országra vonatkozó cigány történelmet hogyan is kellene jól összerakni, az nyilván minden tagállamnak a saját felelőssége. Egységes európai cigány történelmet én magam azt gondolom, hogy nagyon komoly szakmai és tudományos munka megelőzése kell, hogy kísérjen ahhoz, hogy ez valahol egyben összeálljon. Ebből adódóan én úgy vélem, hogy amit itt most az Európa Tanács elvárhat, az leginkább az, hogy minden tagállam saját maga próbálja meg azokat az információkat beépíteni a saját oktatási anyagaiba, amely az adott ország cigány közösségeire vonatkozhat.
Kinek az emlékezetét kell megírni, a mindenkori többségi társadalomét, a romák maguk emlékezetét, a kettő valamilyen szintézisét? Miért?
Azt mondjam el, hogy mindenképpen pozitív folyamat az, és ebből szempontból én kimondottan örülök az Európa Tanács ajánlásának, hogy maga a kérdéskör az nyilvánvalóan borzasztóan aktuális elsősorban Kelet-Közép-Európában, de nyilván az európai uniós csatlakozási folyamatokból adódóan az elmúlt egy-másfél évtizedben mondhatom azt, hogy ilyen integrált egészként Európa teljes területén belül az európai cigányok történelme, jelenkori nehézségei, őket kísérő folyamatok kimondottan aktuális témakörök lettek. Ehhez kapcsolódóan nagyon-nagyon kell az, hogy számos nagyon egyértelmű és nagyon konkrét dolog megjelenjen, főleg a fiatalok előtt a cigányokkal kapcsolatban, viszont el kell kerülni azt, hogy akár a pozitív sztereotípiák irányába is mozdulva egy ilyen túlzottan romantikus és a jelenkor valós nehézségeire válaszokat egyáltalán nem adó megközelítés kísérje azt, hogy hogyan is kellene ezeket beépíteni a különböző oktatási anyagokba. Ebből adódóan nyilván itt most nagyon széles és jó mozgástér van arra vonatkozóan, hogy azokat a minimumokat meg lehessen határozni, amelyeket minden országban érdemes a diákoknak megismerniük. Nagyon fontos, hogy a roma holokauszt, ami ezért az elmúlt egy-másfél évtizedben is gondolom, hogy nagyon fontos témaként nagyon alaposan lett kutatva, és végre nagyon sok helyen lehet róla beszélni. A roma holokauszt az mindenféleképpen egy fontos témakör, és erről beszélni kell, és nyilván az is, hogy az elmúlt 150 év egész Európát meghatározó romákkal kapcsolatos történései is bemutatásra kerüljenek. Itt még muszáj elmondanom, hogy nyilván Európában különböző cigánycsoportok különböző történelemmel bíznak, ebből adódóan egységes cigány kultúra felállítása vagy meghatározása sem lehetséges ebben a pillanatban. Ellenben minden egyes tagállam saját kulturális közegén belül lehet látni azokat az adott nemzeti speciális dolgokat, amelyek a cigány kultúrát részévé tudják tenni egy adott ország kultúrájának.
A gyerekek digitális eszköz használatáról készült kutatása az ELTE-n több mint 1000 szülő megkérdezésével. A felmérés szerint a gyerekek egyre korábban és nagyobb arányban használnak digitális eszközöket, így már a 2 évesek fele kütyüzik. A kutatók megállapításai között szerepel az is, hogy a szülők személyes példája is hatással van a gyerekek digitális eszköz használatára. Ha egy gyerek azt látja, hogy a szülő folyton mobilozik és érzelmileg fontos számára a telefon, akkor a gyerek is fontosnak tartja majd, és többet fog foglalkozni ezzel. A kutatás során az etológia tanszéken működő alfa generáció labor munkatársai azt vizsgálták, hogy a 2010 után született gyerekek, ők az alfa generáció, milyen mértékben használnak digitális eszközöket, és ez hogyan hat a fejlődésükre. A vizsgált korosztály 44%-a rendszeresen használ mobilt vagy tabletet, átlagosan napi fél órát. 2 éves kortól már a gyerekek fele kütyüzik, a 4 év feletti gyerekeknél ez az arány pedig már 60%. Az eredmények azt mutatták, hogy már az 1 és 2 év közöttieknek is több mint 1/3-a használja a mobil eszközöket. A kutatásból az is kiderül, hogy a gyerekek egyre korábbi életkorban kezdik el használni a mobil eszközöket, míg például 2013-ban a 2 és 3 év közötti gyerekeknek még csak 10%-a mobilozott, addig a felmérés idején a 2-3 éveseknek már 40%-a használt ilyen eszközöket. A szülő digitális nevelési stílusa szintén befolyásolja, hogy mennyit kütyüzik a gyerek. A pszichológiai kutatások alapján a szülők nevelési stílusa alapvetően 4 típus valamelyikébe tartozik: tekintélyelvű, mérvadó, elkényeztető és elhanyagoló. Az Alfa Generáció labor kutatói elsőként mutatták ki, hogy a szülők a gyerekek digitális tevékenységére is ugyanezen nevelési stílusok valamelyikével reagálnak. Kiderült, hogy az elkényeztető és mérvadó szülők gyerekei többet kütyüznek, még a tekintélyelvűeké kevesebbet.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!